Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a Kultúra ellenpontjai című könyves podcastben. A mikrofon két oldalán velem szemben Nerhibel Gábor, emit pedig Pörtölökszi Zoltán. Mielőtt belekezdenénk a műsorba, ami egy nagyon izgalmas könyv, a Via Carpathia úti leírás egy Bédekkel, egy lengyel szerzőtől, elmondom, hogy a YouTube-on, a Spotify-on is megtalálható ez az adás, illetve ennek előzményei, előző részei, ugyanúgy, mint anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin oldalán. Ott van egy rovat, a Bibliopod, oda úgy jutunk be a lehető legegyszerűbben, ha beírjuk a Google-ba, hogy Bibliopod, az összes addigi és a legfrissebb adás is megtalálható. Kérem, hogy aki elég bátor, azt tegye meg, lájkoljon, kommenteljen ezeken a felületeken, illetve ossza meg ezeket a tartalmakat, de legfőképpen iratkozzon fel, tehát például a YouTube-on. Gáborhoz fordulok, akiről van, aki tudja, van, aki nem. Talán már beszéltünk róla az a korábbi adásokban, hogy nagy utazó, és itt ugye a Cserek, aki a könyvet írta, a Via Carpathia című könyvet, az arról ír, hogy ő csavargott itt Magyarországon, a Kárpát-medencében. Azt szeretném kifaggatni tőled, és megtudni, hogy hát először is te például hogy írnál egy ilyen könyvet. Ő ugye itt belevesz sok mindent a könyvében, de például szerintem a legizgalmasabb az, milyen jó, hogy ilyen sok kérdést fölteszek, hogy lehet ezekre válaszolni, hogy valaki kívülről lát minket. Szerintem ez a legérdekesebb. Ugye ez a magyaroknak az elég nagy problémájuk, hogy az önreflexió az nem egészen, az a kicsit hadilábon állunk. És nem is az, és az is, hogy nem biztos, hogy elfogadjuk, hogy mi milyenek vagyunk. Persze a kritikát mindenki nehezen viseli. A Cserek osztott is, hideget is adott, meleget is kaptunk tőle. Nekem nagyon tetszett, amikor dicsérte az építészetet. Nagyon tetszett, amikor a jó dolgokat. De te hogy látod, hogy te például meg tudnál leírni egy ilyen könyvet? Azért sok országba jártál.
Nem. Most mondom, hogy nem. Nekem élményeim vannak, de azt én leírjam. Hát az élmények megmaradnak, aztán az emberben.
Tegyük fel, van lenne egy ilyen vénát, hogy na most te írsz.
De aminek nincs, azt ne erőltessük. Nekem beszélni is nehezen megy, nem, hogy írni. Tehát nem
ahhoz képest nem tudom, hanyadik adáson vagyunk túl.
Nem tudok, hogy is mondjam, nagyon szép cirádás mondatokat írni, és nem tudom legfőképpen bőrére ereszteni a dolgokat. Az nekem nem megy. Vannak a tények, amiket az ember körülvesz, meghatároz, átlátja az egészet, és akkor levon belé egy konzekvenciát, de ezt ugye kifejteni úgy, hogy más is megértse, hogy más is alátámasztásra kerüljön, ez nekem nem megy. Tehát én tulajdonképpen nem tudnék ilyen könyvet írni a csavargásaimról.
Jó, én úgy is értem egyébként, hogy a beszélt próza is próza.
Így van.
Tehát ha leülünk egy sör mellé, vagy leülünk egy kávé mellé, és én azt mondom, hogy te legutóbb hol is voltál, mert hát volt már ilyen jelenet, és elmesélted, és berosáltam, hogy milyen érdekeseket mondtál, ez is hasonló. Ez egy újságíró ember, és hát azt azért a könyv kiderül, hogy nem, tehát ő ilyen mindkét oldalt, a kritikai és a pozitív oldalt is megjeleníti, tehát azt ne várjuk, hogy a lengyel-magyar két jó barát alapon csak dicsérni fog minket. Hogy látod, hogy eleve hogy tagolta föl a könyvet, milyen témák szerint?
Igen. Következőképpen járta az országot, csavargott, ahogy ő mondja, mászkált, megállt egy helyen, ott körülnézett, összeszedte az összes információt, és abból írta. Így történt az, hogy elindul 60 pusztáról, felmegy Ózdra, Ózdon megnézi az ottani problémákat, a roma problémákat, elmegy ugye keletre, elmegy Kárpátalja felé, megnézi a lengyel, magyar, szlovák lehetőségeket, összeműködéseket. Ugye leír szépen beregszászat, munkásat, hogy milyen szép páros, de ő nagyjából helyi problémákat, a helyi identitással próbál foglalkozni. Lemegy délre, ott megint talál egy nagy dolgot, ugye a migrációt, hogy a migrációt hogy kezeljük, elmegy Horvátországba, és erről szól a könyv. Tehát végigjárja az országot. És
Erdélyországba is megy?
Azt nem találtam benne, nem. Uh-huh. Nem.
Mert a Kárpát-medencének egy veretes része.
Nem láttam.
Illetve minden. Nyugati irányba esetleg?
Hát nem jellemző, tehát legalábbis olyan kiemelt része nincsen neki, hogy ugye van a felvidék, de igazán nyugati része, tehát mondjuk Burgázatról igazán nem
nincsen. Ötágú Sipra gondoltam, hogy esetleg az mindig az egy ilyen kényes része, hogy a magyarság, a határon túli magyarság nagy részét kitevő felvidék, Erdély, délvidék, Kárpátalja, és akkor utána mindig kihagyják az osztrákok által elhappolt részt.
Hát meg a lengyelek elő elhappolt részt. De arra viszont kitér érdekes módon.
Igen, csak az egy az a történelmi idő, amikor nem akkor vették el azt a területet tőlünk, amikor nekünk közös határok hát, volt.
Pontosan így van.
Milyen embernek látod egyébként őt, mint írót? Mert én úgy láttam, hogy elég akkurátus, eléggé részletesen kiterjed mindenre a figyelme, és jól visszaadja, és ráadásul jó a humora.
Nagyon jó.
Ami egy útleírásnál
nagyon jó humora van. Nagyon jó humora van, az feltétlen meg kell jelenni, hogy nagyon jó, hát, aki érti. Rettentő jó. Mondok belőle egy olyan...
Jellegzetes
olyan dologról van szó benne, amit ugye hát kicsit misztifikál, de rendkívül humoros szituáció történik bennem. Ugye ír egy picit a pesti romkocskmákról, hogy ott mi van, haverok, mászkálás, szavargás. Milyen véletlen.
Iszik.
Hát ő is iszik, én is iszom, mindenki iszik. Úgyhogy, és lényeg az, hogy írja, és akkor ugye ott megérzi a magyar szenvedésnek a lényegét, azt mondja, hogy
hát
lehet valaki, bárki baloldali, jobboldali, liberális, konzervatív, de hogyha megiszik három felesre, jó kis magyar bort, és utána elégteti a székely himnuszt, akkor
egységbe forra nemzet,
akkor magyarok vagyunk, kérlek szépen, és hatalmas mélebúval, kérlek szépen, nem tudunk szabadulni ezektől a tények arról. Ez mindeddig, ez valóban igaz, ez így van. Utána megy az utcára, és odaszól neki egy csal, hogy hát hogy fordítsam angolról, magyarra, németre, hát tulajdonképpen lepippantanak, azt mondja, pont most, amikor a magyar nemzet lényegét érzem át. Úgyhogy, tehát rendkívül jó humorral fogja meg a dolgokat. Szembeállít mindent, tehát a nemzeteket nem állítja szembe, most nem értelemben, hanem azt, hogy a különbségeket próbálja hangsúlyozni, mik a nagyobb különbségek.
A lengyelekről meg tudunk-e valamit így? Igazán nem sokat.
Már ez a lengyeleknek készült könyve igazán nem sokat.
Ez érdekes lehet, hogy ezzel mindig úgy vagánykodunk, persze joggal, mert a németekkel és a lengyelekkel nagyon-nagyon ezer évre visszanyúló a történelmi barátság és kapcsolat. De vajon mit tudunk például a lengyelekről? Néha a szentek történetében előjön a közös vonal, a királyok.
A Hedvig, a királyok,
de
igen.
Azon kívül... Nem tudnék megmondani például, most jó, a Zsubrovka vodka az nagyon menő lett egy jó pár éve Magyarországon, de hogy hát a mi a lengyelek kedvenc étele, vagy mondjak el, jó, az SB-ben kívül nem is tudok mondani lengyel zenekart se, vagy jó, hát az írók...
Nyemen például.
Igen, az íróknál már ugye könnyebb, ugye?
Könnyebb a helyzet.
Stanislav Lem, és hát a híres kocsmáros Stanislav Mikornyicki, ugye ez a humor része volt, ha-ha-ha. Jó, mi a sorrend? Merre elindul az ország közel? Budapestről kezd?
Nem, 60 pusztán kezd.
Ja, mondtad, hogy Ózd.
Ózd, onnan elmegy Ózdra, onnan elmegy Keletre, elmegy Kárpátaljára, onnan lejön délre.
Ki hagyja Erdélyt, miért közben jön?
Legalábbis nincs belőle jelentés. Ez hivatkozások vannak, de igazán Erdélyben nem megy, és ott nem ír olyan dolgokat, hogy
ez érdekes.
Onnan elmegy Horvátországba, talán nyaralni is egy kicsit, és ennyi a könyv. Tehát ezen az úton járja végig, és próbálja összehozni a tájakat, az embereket, és főképp keres mindenkinek, keresi a társaságát, ami nekem nagyon szimpatikus, mert ugye akkor itt térnék rá, hogyha megengedett, hogy van, ugye az utazáshoz mi kell. Az utazás van a turisztika, van a csavargás. Kettő nem egy és ugyanaz.
Ő csavarog,
és ez nagyon nagy különbség.
Ez azt jelenti, bocsánat, hogy van egy hátizsák rajta, a megfelelő iratok, eszközök, mobiltelefon, kommunikáció, és ennyi.
Nem ez a lényeg.
Meg egy nem palackvíz.
A turizmusnál kérlek szépen, ugye nagyon fontos a biztonság, marha fontos a biztonság, és nagyon fontos.
Szervezettség,
így van. A csavargás meg adódik. Az élet hozza, random. Mászkál is nagyon fontos a csavargásnál, legalább olyan fontos a helyi kocsma, mint a Árpád-kori rom.
Illetve, bocsánat, a csavargás annyival több, azért mégiscsak a Hobo Blues Band emlői nevelkedtünk, ha ez a képzavar még elfér, hogy az egy szocializáció.
Pontos, ez egy nagyon jó szó rá, így igaz a csavargás.
A turizmus az meg egy ilyen fitness, távolságtartó dolog.
A csavargó alapvető az, hogy nem érzi magát biztonságban, mert fogalma sincs, hogy mi történik.
De nem azt fél, jelenti, hogy
kinyír, de nem azt jelenti, hogy kinyírják, hanem az, hogy merre jár, hol megy és mi történik.
Hol fogja lehajtani a fejét, ugye?
Pontosan.
Ő küzdik ilyen problémák?
Nem jelzi.
Tehát pénze azért volt.
Pénze volt. Nem is pénzről szól, hanem mentalitásról szól, hogy elmegyek egy vidéki kocsmába, szól hozzám valaki, és a kocsmába azt mondja, te figyelj, gyere már el hozzánk, aludjál, állunk, dumálunk éjszaka, megiszik a bort, akkor nem azt mondta, hogy nem, hanem hogyha valami kontaktus van, akkor nyilván fogod, akkor felkapod a hátizsákodat, ami éppen nálad van, aztán mész. fogalma nincs, hogy mi történik, de valami történni fog. Ez a csavargós életmód. Tehát amikor várod, hogy valami történjen, és mivel várod, történik is mindig valami.
Az embereket hogyan írja le? Ugye itt az ő könyvében az is nagyon érdekes, ha jól értelmeztem azt a keveset, amit átolvastam belőle, hogy a társadalomnak egy majdnem teljes keresztmetszetét próbálja a vezetéstől a legalsóbb néprétegekig, meg hát Ózd, ugye?
Ez nagyon szimpatikusan ír le egyébként. Tehát nem csak egy réteget néz, ugye minden aktuális problémát Ózdon például a romákról ír elég sokat. Ugye a romákról, meg a román, hogy mondják, ez most integrációról ír, meg a szocializáció, hogy micsoda hiba, meg van egy nagyon szegény, nagyon mély réteg, azt is meglátja, amivel ugye ő se senki nem tud kezdeni, ugye jó, akkor, amikor írta a könyvet, akkor Ózdon éppen jobbikos vezetés.
Gyorsan megnézem, hogy hanyas kiadás, mert ez azért fontos.
Éppen jobbikos vezetés volt, addig én mondom is, ugye felteszi a nagy kérdés, hogy miért van az, hogy a leg...
2019-ben írta meg, és a magyar fordítás 21-ben, illetve 22-ben két kiadásba készült el.
Ózd. Nagy mély szegénység, rengeteg roma, akik úgy gyűlik a romákat, ugye a jobbikosok, a jobbik oldal, tudom én, nacionalisták, fasiszták, tevezett emberek, de ugyanakkor ott egy jobbikos polgármester, hogy történhet meg az, hogy a jobbikos polgármester került nagy választás és roma választásra is a vezető pozícióba. Konzekvenciát nem volt le, csak az, hogy hát ilyen a világ, és ő volt a legszimpatikusabb, mert az ember érzelmi alapon választ, és tulajdonképpen ő tesz is valamit a romákért, hogy mit, az meg egy másik kérdés. Tehát szocializálni nem lehet őket. Ugyan leírja a másik oldalt is, szóval a rézeg, hogy abszolút gyűlik, abszolút nem szeretik őket, és mindenképpen ennek a dolognak. Tehát mind a két oldalt leírja nagyon szépen a dolognak.
A többi részben miről van szó? Az embereket tekintve máshol, hol hogy beszél a más országtájékon lévőkről? Mondtad, hogy a délvidéken volt.
Délvidéken, ugye ott a migrációt próbálja, meg hogy miért van az, hogy a horvátoktól, meg a szerbektől ugye jönnek át a migránsok, és miért engedik ezt a dolgot, és miért nem jó, és ennek leírja a pozitív oldalát is, meg a negatív oldalát is leírja. Akkor még nem volt kerítés, vagy legalábbis úgy tudom, akkor építették a kerítést, tehát nincs még megállítva a migráció. Ő úgy kezeli, liberális módon kezeli, jó, hát mindenki azt csinál, amit akar, de ő is hozzáteszi azt, hogy van egy határ, amit azért nem lenne szabad átlépni.
Amit ez, most már például Európában, meglepő Nyugat-Európában is mondanak, tehát, hogy hát ez egy ellentmondásos, ugye most a hírekben is volt, hogy a olaszoknál, ahol vagy a görögöknél emlékszünk, hogy híres hát, Lesbos-szigetén lángokban áll sok minden, és na de vissza a Cserek könyvére. Nekem az is szimpatikus volt, hogy a figyelme mindenre kiterjed. Nem csak az emberekkel, a problémákkal foglalkozik, hanem például a jellegekkel, a jellegzetességekkel, így az építészet, az ételek. Mit ír az építészet?
Része, az építészet nagyon fontos, hogy összeszedi a Pesten, amikor mászkál, összeszedik ezek szépen a pesti építészetet. Mindenhol ugye Makovec emlegeti, nem tudja, hogy pozitív vagy negatíven, de hozzáteszi annak, hogy egy szerves fejlődés volt Magyarországon az építészet. Ugye a 18. században, 19. században úgysem kialakultak, hogy alakultak ki a nagy építészek, nem mondom a neveket, mert úgyis benne van a könyvben, hogy épültek, hogy fejlődött meg az építészet, hogy lett Budapest, Nagy Budapesté, hogy alakult ki az egész. És ez nagyon jó forrás, hogy a gyűjtött hozzá, és gyűjtött hozzá, és össze is szedte azt. Tehát kategorikusan végig lehet nézni, hogy Budapest fejlődést ebbe a könyvbe, igaz, csak egy 10-12 oldalon keresztül íróla, de nagyon szépen össze van szedve. És nem csak ezt, hanem általában a kultúrát is nagyon figyeli. Nézi a kulturális dolgokat is. Tehát,
arról mit ír a magyar kultúráról?
Magyar kultúráról, hát elsősorban ugye a magyar problémát írja, a kelet és a nyugatnak a találkozását.
Hogy tehát hogy mondjuk Adi?
Mi?
Tehát Adi?
Igen, hogy találkozik kelet és nyugat, hogy mit tartjuk a magyarok magunkat, hogy miért tartjuk magunkat bizonyos szempontból keletinek, miért tartjuk nyugatinek.
Ugyanakkor... És mit mond erről, ezt esetleg lehet, emlékszel valami olyanra érve, ugye nálunk azért kérdezem, igen. Mert ezt mindig meg kell okolni az egyiket. Most múltkor hallottam egy nagyon jó megfogalmazást, Magyarország a legnyugatabbra
élő... Menne van a könyvbe.
Bocsánat, Magyarország a legnyugatabb, igen, Magyarország a legnyugatabbra élő pusztai nép.
Benne van a könyvben, gyönyörű.
Igen, csak azért gondolom, hogy mondjuk már ki egyszer.
Mondjuk erre akartam kiükadni én is, hogy tulajdonképpen azt írtam.
Elnézést, hogy elloptam ezt az ékszent.
Ez a kelet-nyugat probléma, honnan nézzük. Ha nyugatról nézünk, akkor kelet vagyunk. Ha keletről nézünk, akkor nyugat vagyunk.
Igen, például a lengyelek minek tartják magukat, ebből kiderül-e? Mi magunkat állandóan az azonosítással, az identitással küzdködve próbáljuk be, hát ha nem is katujázni, de meghatározni. Keletről jövő pusztai nép vagyunk, a nyugati pápától fogadta el Szent István a koronát, tehát egy nyugat, a legnyugatabbra lévő, még ha a térképet nézzük, közép-kelet-európai ország, belenyúlunk, bele csatlakozunk a nyugati sávba, de egy ütköző zóna, de egy koridor, stb.
Kompország.
Igen, igen, igen. Ő hogy látja önmagukat, a lengyeleket ehhez képest? Erről ír?
Teljesen másnak látja. A lengyeleket azt mondja, hogy ő, hogyha Magyarországra ér és becsüki a szemét, akkor is tudja, hogy Magyarország mi van. Ellentétben Lengyelország.
Miért? Mi utal?
Magyarország ugye azt mondja, hogy romantikus, lepusztult, kicsit lepusztult, de romantikus élettel élő emberek. Lengyelország egy sokkal sivárabbnak tartja, ő azt mondja, a kockaházak, szocializmus sokkal jobban hatott náluk, és ők másként fogták fel ezt a dolgot, de mint identitásról végül is nem ír a lengyelekről. Ja. Tehát, nem ír a saját magukról, nem érzi azt, hogy ő, nincs olyan probléma, ott is van, nyilvánvalóan az ukrán-lengyel probléma, az ukrán-balti probléma, de ő nem feszegeti ezeket a belső identitásból fakadó, hogy is mondjam, konfliktusokat vagy ideákat. Tehát erről nem
ő is. Szerinted megismerte a magyarokat?
Meg.
És most ugye persze van ez a politikai idelejezettség, hogy nem vádolható igazán jobboldalisággal, ugyanakkor el kell, hogy fogadjunk bizonyos dolgokat bizonyára el tudnánk neki magyarázni, tehát ez nem egészen így van, mert mi ezt azért már nem elég régóta, 1000 éve nézzük, és azért van így, mert de meg kell fogadni, és szerintem egy bölcsember, egy fiatal emberről van szó, egy nagyjából egy 30-as, 40-esről lehet szó, maximum. Mi a legjobb, amit írt a magyarokról? Mi az, ami...
Tulajdonképpen jó, meg a rossz. Nehéz kérdés. A magyarokat úgy ír le, ahogy mi gondoljuk magunkat. Tele? Legalábbis megpróbálja úgy írni, és megpróbálja külföldre tárni, hogy nekünk tele vagyunk kisebbséggel, problémákkal, mert mi csináljuk azt magunknak.
Azt hittem, azt mondta, hogy kisebb rendűség érzésekkel.
Kisebb rendűség, mert
mi igen, az azt gyakorlatilag.
Hát valahol igen, valahol benne
igen,
van.
Igen, ez a néplélek. Belemerül ebbe ő?
Nagyon felletesen, de azért kicsit, tehát felletesen, de belemerül a népélekbe. De nem hasonlít például ilyeneket, mert grúzokhoz, örményekhez, ahol egészen másképp működnek a dolgok, vagy törökökhöz, tehát nagyobb kilátása ennek a dolognak nincsen, de ugyanilyen hasonló problémákkal élnek a népek, ezt hívják népületek, és nekem meggyőzően azt kérlek szép, hogy fiatalember nagyon bölcs, mert a kocsmába kezdi meg is menni az országot, ami nagyon fontosnak tartok.
Igen, egyébként.
Nagyon fontos, ott lehet megismerni.
Olaszországban bemész a kávézó.
A kávézóban. Egyébként. Amikor a kezdben nyomják, kérlek szépen.
Vagy a Montmartre-on is, beülsz egy kávézó.
Oroszoknak kezdben nyomják, kérlek szépen a 100 grammot, vagy az a minimum, kérlek szépen, de kapsz egy vizes pohár ízé vodkát, utána már egészen más.
Mindent tesz.
Dologhoz, hogy miből beszélsz.
Hárasó. Ez még akkor is így volt, bocsánat, ezt mindig emlegetem, mert ez annyira, amikor egy Viszocki emlékkiállítást rendeztek itt a városunkban, és a moszkvai Viszocki emlékmúzeum, aminek az igazgatója a Viszocki testvére, és a Viszocki relikviákat bemutatandó mellékelt a jó Viszocki fivér egy jó adag vodkát. Ennek teljesen véletlen az volt a márka neve, hogy Putyinka, és ilyen jellegzetes orosz, pici stampó, eldobható stampós poharakat is mellékelt, és nagyon jó volt a kiállítás, természetesen zene is hangzott, szavalat, talán még az eredetiből is bizonyára idéztek videón, és elfogyasztottuk a vodkát. Én még harmadnap is éreztem, ugye fiatal voltam és pohó, hogy az a vodka az ott nagyon-nagyon-nagyon erősen irányítgat, vagy determinál, vagy meghatároz?
Meghatároz.
Tehát ez a, most ha a vodkát vesszük, ez nem is egy rossz vonal. Tehát orosz, lengyel, hát akkor viszont ott van a Hrabal-féle vonal,
igen.
A cseh, és a magyar. Hát most azt, ha lemegyünk a délvidékre, szerintem ott sem nagyon kell hiányolni, tehát például a Szerbiában ezeket a összefüggéseket, és Erdélyről már nem beszél, valahogy úgyis meg fognak kínálni egy jó házi pálinkával.
Az az első, hogy megkínálják.
Amikor bedöntöd a mestergerendát, és hogy ez milyen érdekes, hogy természetesen a nyugati országokban is megvannak ezek a szokások. Mi volt az, ami a ahol megállapítja azt a, ezt a kapcsolatra, azért picit még beszélünk a végén, hogy a lengyel-magyar két jó barát, ez számára megjelente valahogy. Azon kívül, hogy tök elfogadták, ahogy mondod.
Írásában jelzi, szövegben jelzi, de igazán nem csinál bele nagy ügyet.
Tudom, és a történelemre se utal.
Tehát annyiból utal, hogy magyarok azért piszkálják bizonyos szempontból, hogy Árvavár, azt az hova tartozik, meg mik volt az Magyarország, meg ott miért vették
el. Árvavár?
Igen, tehát miért vették el lengyelek a Felvidéknek a felső szélét, miért kapták meg? Tehát ez valamilyen módon emlegeti, de nem csinál bele problémát. Igen. Tehát ez nem lengyel-magyar baráti társaságról szól, az egészen más. az egy más tiszt. Tehát nem merem állítani azt, hogy tulajdonképpen lengyel jött. Ő jött, mint egy idegen akreditált újságíró, megtetszett neki az ország. Ráadásul tanult magyarul, sőt, magyar idézeteket szerzett hozzá. Ugyan mindenhol tolmácsra beszél, az nem csavargás. Tehát, mert ugye turista vagy, amíg nem beszélsz egy nyelvet. Hogyha egy nyelvet beszélsz,
de abból indultunk ki, hogy inkább csavargó. Egyébként dolgozni jött. Ha most nagyon kisárkítjuk, akkor mégiscsak dolgozni jött.
Riportokat csinál, a riportokat ugye azt el kell adni valamilyen módon, szépen megfogalmazza kőbarak, és összegyűjti ebbe a könyvbe. Talán még előadásokat is tart, mert biztos, van miről előadást tart. Biztos. Tehát ez egy csavargás után mindig van ennek előadás. Hát a Vodkára visszatérve, amikor leszálltam a repülőről, nem is tudom, valahonnan mentem. Belefutottam egy orosz társaságba. És
de ez melyik ország?
Ez Örményország volt.
Na!
Örményországban.
A műsor leszállt. Második izgalmasabb része következik.
Csak mondok egy példát, leszálltam, nem a vonatról mentem, leszálltam Jerevánba, most már pontosan tudom, és kerestem egy szállást, hogy hol van, és a vasútállomás mellett jelezte, hogy valahol környéken van, de nem találtam meg az utcát. Oda mentem négy gyerekhez, hogy gyerekek, hol van ez, hol lehet meg.
Ezt milyen nyelven mondtad?
Persze.
Igen. Vágod az oroszt?
Hát ennyire vágom, mint turista, vagy mint
csapat. Gyertá ulicán, igen.
Na, Pérvaja, orosz, kiderültek, hogy oroszok, négy orosz ilyen katonáról, vagy leszerelt katonáról van szó, elővették a literes vodkát, a vízes pohárral, azt mondták, hogy ezt megiszod, addig nem mondanak semmit.
Nem áll.
Úgyhogy meg kellett innom ott 2 deci vodkát, 2 deci vodkát.
És akkor meg már mindegy alatt, volt, hogy hova mész,
és akkor mutatta a srác is, hogy na ez az utca az. De rengeteg ilyen sztori van a csavargásnál. Én szeretek csavargni, igen. Ezt mindig is mondtam, úgyhogy...
Milyen országokba jártál, amit elmehetsz mondani?
Sok. Most legutoljára Jordánia voltam, most megyek Egyiptomba. Arab világot nem ismerem. Amit igazán szeretek, az a Kelet-Ázsia. Tehát végigjártam ugye Dél-Kelet-Ázsiát, Indiába sokat voltam. Kazasztán, Kirgizisztán, akkor mit tudom én, Bangkok, tehát Tajföld.
Én ezért kérdeztem az elején, hogy
Vietnám, azért... De voltam Kubába is.
Ne, tényleg volt a Kubába?
Igen, ami egy nagy élmény volt, még a Castro élt, hát elég furcsán néztek rám. Na, ott olyan dolgokat tanultam meg, amit egyszerűen, tehát például olyan dolgokat tanul meg az ember egy ilyen csavargással, ami elképzelhetetlen. Ugye a Kuba úgy működött, hogy mentünk Havannából mentem le Barakoába, ahol ugye először felfedezték Kubát, ez egy vékony ország volt. És ugye mindig kell, hogy rá legyen útlevél, mert ott olyan 10-15-20 kilométerenként megállítják a buszt, és leellenőrzik. De ez más országban is igaz, ez Nepálban is igaz például.
De kicsit feltűnő, hogy fehér a bőrszíned, más, na, mint ez a helyieknek, és
pontosan ez ellenőrzésem, és az útlevelet mindig nálad kell tartani. Most az ellenőrzés az háromféleképpen történik. Vagy az egész buszt leszállítják, és mindenkinek elkérik a papírját, és akkor megnézi a manuséki, elszív közben egy szivart, és fölenged a buszra. A másik variáció az, hogy fel kell mutatni a személyigazolványt meg az útlevelet, és aki kubai, azt leszállítják, a külföldiekkel nem foglalkoztak, amerikaiak, németek, rohadjatok meg, ott hagyják, és a harmadik variáció, amikor úgy történik, fel kell mutatni az útlevelet, és csak a külföldieket szedik le. De ezt 15-20-30-40 kilométerenként biztos, hogy megállítják a buszt. Ez elképzelhetetlen. Tehát erre mondják azt, hogy olyan ország, harmadik országgal van, magyar turista ne menjen. Miért nem? Azért megnézik azt, hogy ki vagy.
Ez ugye azért érdekes, mert nem tudjuk elképzelni, ugye Kuba egy ütköző zóna. Hát igen. Ugye a disznóöböl sztorit ismerjük, vagy az, hogy majdnem kitört a harmadik világháború, egy nukleáris háború, ha jól tudom, Hruscsovék idején, és ugye hát oda betelepíthetik a szovjet rakétákat, vagy az amcsik, ugye féltek ettől, és egy kiveszre, vagy nem is tudom, hova simán át lehet Kubából úszni, persze nem baj, hogyha maratoni óceán úszó, szóval vagy erről most készült nemrég egy film, egy hölgy oda úszott Kubából. Hát itt most rengeteg kérdést lehetne föltenni. Igazándiból maradva a Cserek Via Kárpátia című könyvével való összehasonlításban, amikor egy országban megérkezel, például te figyeled ennyire, tudom, hogy nem vagy így ilyen megfigyelő, meg nem vagy újságíró, te más jellegű ember vagy, mint ő természetesen. Te például figyeled az építészetet?
Hogyne.
A figyelmed fordul-e olyan nagy téma egységek felé, amire ő is?
Természetesen. Mondjuk én másként közéltem meg a dolgot, először is legyen olcsó repülőjegy, másik az, hogy legyen egy szállásom
gyakorlatilag. Még oda se értél.
Még oda se értem, legyen egy szállásom, legyen egy szállásom, valamilyen szállás, tehát a legalább meleg bizony olyan szállás legyen arra a központban.
Te turistaként mész.
Ha legyen egy szállás központban az első éjszakára, hogy addig megismerjem a dolgot. Indiába ki sem mertem menni egy hétig a szállásra, bevallom őszintén.
Nem, nem. De miért nem?
Mert annyira féltem, figyelj, olyan viszonyok voltak, hogy egy hét kellett, amíg aktizálódtam az angol szövegemben, hogy ne 500-an rohanjanak le, hogy tudjam kezelni.
Ja, mert ott mindig kérnek valamit.
Tudjam kezelni a lepusztult embereket, hogy tehát egy hét alatt, aztán rájöttem, utána teljes mértékben csavarogtam.
És ott mi a megoldás, szóval. Hogy mi volt a kód, amivel azt mondtad, hogy jó, hát ezeket...
Megtanultam, hogy mit szabad és mit nem szabad. És például nem szabad adni a gyerekeknek egy rúpiát se. Bármennyire
fáj neked,
mert onnantól kezdve nem tud lekaparni őket, és a lakásig mindig elkísérnek például. Uh-huh. A másik az, hogy ki kell válogatni egy rendőrt, attól kell kérdezni, tehát, hogy igazán információt akarsz kapni, oda kell menni a helyi erőhöz, nem az utcán megkérdezni. Ez például nem igaz, mondjuk, az arab világban, mert meg Iránban nem igaz. Mert Iránban bárki ez oda, mert az rögtön segít. Az arabok is segítenek. Indiában nem. Indiában segít, de az első ő, és akkor ugye elvisz azt, hogy hát akkor elviszik az első boltba, megmutatja az aranyakat, hogy milyen aranyai van Indiának. Tehát ott olyan autentikus embereket kiválogatni, rossz olyan autentikus. Tehát olyan embereket kiválogatni, akiben megbízol, rábízod magad. És a másik az, hogy rá kell bízni magát az tök idegen emberre, beülsz egy tuk-tukba, és azt mondja, hogy városnézés, egy kis pénzért, a felét kifizeted, a másik felét meg utána, és ez meg ezt az épületet, ezt a várat, ezt az épületet, ezt a múzeumot szeretném megnézni, sőt, szerezze nekem estére egy szállást, hogyha nincs, akkor legalább egy állomásra
van. Meg is történik?
És meg is történik.
Hát rábízom. Akkor jó. Akkor jó működik.
Legalábbis nekem még sosem volt problémám a világban. A helyekkel nem volt. Európai turistákkal volt többször.
Tehát na, ez érdekes.
Akadtam már össze németekkel, angolokkal, akik nagyképűen pökhendi módon kérdezőben kezeltek mindent, és hát ugye, amikor kiderült, hogy magyar vagyok, akkor francba bele.
És kelet-európaiak, amikor találkozol valahol, a mi félénkkel, ugye, akik erre hát felé laknak a régióban. Hát magyarokat
akkor örülünk egymásnak. Ez a minimum. A sivatag közep, mint te mi a francot keresel itt. Azt mondja, te mit keresel itt? És hogy tehát ezek jó élmények.
És akkor névjegykártya csere,
pontosan, meg telefonszám, igen.
Hívjál föl, igen. Ha hazajött-e.
Pontosan.
Akkor, hát, de ők az Inzbarcikán lakik, te pedig ezt
tudod. Ahogy mondod, így van. Az sose lesz bele semmi, de ugye névjegykártya.
Igen, ez nagyon jól esik.
Na most a másik az, ilyenkor azért fel kell készülni utazásra, egy csavargás is fel kell készülni, mert azt mondod, hogy meg akarod nézni, mondjuk egy távoli, mondjuk Delhit, jó? Akkor az minimum, kérlek szépen, azt a 6-8 kuriózumot, amit meg akarsz nézni, az körülbelül megnéz a térképen, hol van, hogy eltalálja oda, egyébként semmit nem tudsz róla. Tehát ott, ahol nincs latin felírás, vagy latin betűsi írás, ahol nem beszélnek angolul, mondjuk Teherán, ahol csak arab írás, és mindenki arról beszél, ott olyan elveszett az ember, hogy nem is gondolná. Tehát ez a rutin.
De az angollal azért boldogul az ember például Teheránban?
Meg kell keresni azt az embert, aki tud angolul.
De igen, tehát hogy mondjuk egy ételt akarsz magadhoz venni, inni
hát
akarsz.
Mutogatás.
Hát a szána, az nem szánalmas.
Nem szánalmas, hát ott
mutogat a szádra.
Hát, igen, kedvesek.
Igen, mert kiszakadunk, bocsánat, az európai közegből, akkor rájövünk, hogy nem Európa a világ közepe. Én amikor Japánba jártam, akkor ránéztem, ott mutattak világtérképet, ki volt rakva a falra. Azt megszoktuk, hogy a világ térkép közepén, ha most a kedves hallgató maga elé képzeli a térképet, annak a közepén, hát bizony, Európa van így függőlegesen, ez van, alatta Afrika. Japánban nem. Japánban természetesen középen Japán van, és a széle felé valahol ott van Európa, és tőle jobbra ott van az Egyesült Államok, vagyis hát az amerikai földrész, és a másik irányba pedig a kelet-ázsiai rész, amire nem is gondolunk, hogy hát Szibéria, meg Pakisztán, meg Afgan, hagyjál már, hát az valahol messzibe van, de nem. Nem. Tehát ugye ez a globusz identitás, vagy a globuszon elhelyezett identitás milyen érdekes. Ugye picit visszacsatolva a Cserek könyvére, ő neki szerintem az az erénye, és ez benned is ugyanúgy ott szúnyad, ott van, hogy mindig tudja, hogy honnan jött, és mindig tudja, hogy hol van, és ezt a kettőt nem erőlteti össze.
Ez így igaz. És a másik ugye, tehát valahol nagyon jól megfogja a dolgot, amit nagy világlátással lehet csak meglátni, hogy létezik, igenis létezik néplélek. Nagyon létezik.
Mondj egy olyan népleleket, sok néppel ismerkedtél meg, ugye a cserektől most megtudtuk, hogy a magyarok ilyenek, olyanok, hamolyanok, ennek egy részét mi is sejtettük, lásd, depresszió. De szerintem nagyon-nagyon érdekes depresszió, ebben ugye, ezt inkább ugye egy Krúdi Gyula, most megint a Szimbádot megnéztük, azt hiszem a Hír TV-n ment, és tök jó volt újra látni, hogy ez a rapszódikus hangulat, tehát ahogy ott a Szimbád buskomorságba esik, miközben egy nagyon finom szivart szív, egy nagyon finom likört fogyaszt el, és hát uram, bocsá, éppen egy kuplerájban van, ahol gyönyörű szép dámák keresik a kegyeit, és Dajka Margit nál aztán megpihen az este folyamán, és egy jót beszélgetnek, és aztán nagyon finom ételeket fogyaszt, stb. Most már elfelejtettem, mit akartam kérdezni, de az a lényege, hogy
néplélek.
A néplélek.
Van olyan ország, ahol más a néplélek.
Ez volt hát az biztos.
Eleje. Igen, van. És hogy hogy lehet észre, hogy népléleket? Egyszerűen rád ragad. Ha elmész mondjuk Örményországba,
na, az érdekel,
akkor
az
nincsen más témát, kérlek szépen, ott, akivel találkozol a három ső után, csak a genocidium. Igaz, hogy az nem úgy történt. Igaz, hogy az nem úgy történt, de 1 millió örménynek a halála csak az a téma. Igaz, hogy egész más a történelem, igaz, hogy sokat lehet róla beszélni, de az felejtős. Ha elmész Iránba, akkor minden harmadik kérdésnél az, hogy miért. Hogy miért van az, hogy utálnak minket az amerikaiak. Igaz, hogy fel van
ezt minden... Ezt firtatják?
Csak ezt firtatják. De tehát három feles után beszélgetünk, csak ezt firtatják, hogy nem ért.
Tehát nem te javaslod a témát, hanem ők kérdezik, hogy te hogy látod.
Magyarországra kell legutóbb kérdezik, mert három feles után előjön Trianon.
Kubában mi volt a kérdés? Castro. Mi volt a téma?
Castro. Utálták az amerikaiakat, és a Castro milyen jó. Hogy miért nem terjed a világban.
Tehát egy jó értelembe vett Castro, ilyen kommunista nacionalizmus.
Miért nem terjed a világban? Az, hogy a Castro micsoda rendet csinált, hogy az emberek jobban élnek, pedig nem éltek jobban, de hát sőt, nagyon pocsék ültek.
Ott volt a látták. Víz az utca végén. Mi volt a probléma ezzel? Nem hát, volt a lakásban? Jaj, kérem.
Hát, igen, igen.
Hát halljuk, szóval, hogy ott egészségügyi ellátástól kezdve nagyon nagy problémák voltak. Talán most.
Hát nem tudom. És a másik az, hogy ők ugye, a másik téma Kubába, hogy ott is két réteg volt. Egyik, aki nagyon jól érezte magát, és nagyon próbáltak Castrot, hogy is mondjam, piedesztált, a másik részép, aki nagyon utálta, az meg mindig azon volt, hogy ha egyszer Amerika elfoglal minket, akkor micsoda választások lesznek, változások lesznek, akkor ide jönnek a gyárak, akkor ide jön a munkaerő, akkor ők milliómosok lesznek. Egy pillanat, annyi
természet. Tiszta kelet-európai hozzáállás.
Tiszta kelet, és hiába mondtam azt, hogy figyelj, hogyha ide jönnek az amerikai, akkor ki fogják rabolni, vagy legalábbis elviszik a jelentős üzleteket. Ezt senki nem hitte le ki.
Valószínűleg addigra már annyit szenvedtek a Castrótól. Hát, én egyébként igen. Nekem ez a szimpatikusabb. Persze a másik is, mert annyira magukra vannak azon a szigeten hagyva, és kicsi a sziget, tehát nem olyan, mint mondjuk egy Japán, ahol több ezer éves kultúra, és a többi, annyira magukra vannak, hogy másfogódzó ott nem nagyon van.
Hát csak az
el tudom képzelni. Volt-e még valami közép-keleti ország, az is nagyon izgalmas lehet, ahol ilyen identitási és népléleki sajátosságot fedeztél fel, ami izgalmas, érdekes?
Nagyon részleges társaságra találkoztam Kazasztán. Amikor kiderült, hogy magyarok voltunk, akkor rögtön a magyar hungbarátság. Majdnem az olaj, az semmi, az Bakuban van az olaj, az Azerbajdzsánban van.
A Kazasztánban is.
Kazasztánban magyar hunok voltunk. Tehát onnantól kezdve megvolt a közös napi témánk, hogy
a kipcsakok
is, hogy a magyarokodnak az egyik alapja.
De ők ezt teljesen komolyan veszik.
Sőt, annyira veszik komolyan, hogy a Alma-Atai Múzeum igazgatóval beszélgettem elég sokat, hogy azt mondta, hogy segítsek már neki, adjak neki címeket, hogy Magyarországon vannak, gyártják a legjobb íjakat, és hogy lehet Magyarországról íjat beszerezni, mert ők versenyeket csinálnak, tudod,
Mondtam,
feladta, egy csomó felmentem az internetre, ami ott ugye nem nagyon működik, csak legalábbis, tehát minden nem működik, működik, de nem úgy, Iránba teljesen le van tiltva, egyébként mindenki VPN-t használ, úgyhogy ugyanúgy
az működik. Mi az?
Ilyen speciális csatorna, ahol nem lehet megnézni, hogy Iránból megy ki
De egyfajta, le van fátyolozom,
mint a hölgyek. Az Allah. Este bezár mindent, este lehet piálni, addig nem szabad, igen. Este mindenki iszik. Hát most sokat beszéltünk az alkoholizmusról.
Hát remélem, hogy iráni titkos rendőrség nem hallgatja az adást, mert akkor most néhányan kapnak.
Hát,
jó, csak ügyszerűen. Szóval tehát Kazasztánban is különleges ott néplélek élmények voltak.
Néplélek. Ott ők tulajdonképpen ők szepeidnek tartják magukat, és úgy tartanak rokonunkat, hogy mi egy vérből valók vagyunk, mert mi is egy szepeidik vagyunk, csak nekünk szerencsénk volt, mert egy kicsikét odébb mentünk.
Na, ez érdekes, hogy tegyük fel akkor, ezt vegyük alapnak, hogy ez így van, hogy az egy nép, amelynek ágai voltak, és az egyik, ezek a vad magyarok, akik belelovagoltak a naplementébe, ha már nyugod, és ők is jöntek volna, így utólag gondolva, utánunk? Tehát,
nem tudok rá válaszolni.
Jó, ez már nagyon fantasztikus
kérdés, nem tudok válaszolni, csak hogy a vágy megvan.
Jó, most tartunk fél óra után, nem kínozlak tovább, erről szerintem csak úgy külön is lehetne. Igen, parancsolj.
Még a könyvre visszatérve, érdemes elolvasni. Már csak a másért nem, ha felejtjük el a politikát. Szenzációs jó humora miatt, ami nagyon-nagyon lágy lírai humora van, amiatt érdemes elolvasni.
A lengyel-magyar humor akkor itt összeér a könyvbe, ha jól értem. Az a magyaroknak szerintem jó humoruk van, talán ironizáló, talán egy kicsit felszabadultabb néha, de a lengyeleknek is. Ugye?
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor találkozunk nem sokára, akkor egy másik könyvben rukkolunk előtt.